Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Nyisztor József, a Training 360 ügyvezetője és társtulajdonosa.
Rajtad mennyit formált az, hogy tulajdonos lettél személyiségben?
Egész életemben nagyon sokáig hol édesapám vállalkozásánál dolgoztam, hol egy nagyvállalatnál, mindig is tulajdonosi szemléletem volt. Tehát ez
egy nagyvállalat alkalmazottként is?
Igen. Nem tudtam másképp csinálni dolgomat. Mi mindig úgy gondoltam, hogyan lehetne jobban csinálni, ha az enyém lenne. Ez egy könnyű volt. De amikor csak te felelsz mindenért, az egy nagyon-nagyon komoly teher, és az formálja a személyiséget, és az elején nem jól, és nagyon sok idő ezt megtanulni, vagyis hát valakinek sok, valakinek kevés, ezt a terhet vinni. Hát nálunk is azért dolgozunk 50-120 kollégával, külsős kollega, még legalább ennyi. Az annyi család, és egyetlen egyszer sem volt olyan nálunk, hogy ne lett volna a bankszámlán pénz, vagy egy olyan ígéretet nem teljesítettünk volna, ami rajtunk múlt, de ezzel minden reggel, és az elején az ember minden reggel szembenéz, az azért nehéz. Most egy ennyi év után pontosan tudom, hogy olyan rendszert alkottam, hogyha nagy baj lenne, és holnap utántól nem lenne egy fia forgalmunk sem, akkor is ilyen 9-12 hónap lenne megoldani a problémát. Ez azért nagy magabiztosságot ad, úgy meg az, hogy már rengeteget láttam, de az elején nem tudod. Tehát bemész az erdőbe, és nem tudod, hogy mivel fogsz találkozni a fa mögött, őzikével vagy medvével. Keveset látsz ebből az egész vállalkozósdiból. Tudod, hogy elmetek képes vagy rá, de nem tudod, hogy mi jön szembe. És ez formálja, hogy már sokkal kevesebb dologtól ijedek, meg másképp állok egy ilyen hirtelen változásnál, vagy egy kulcsszereplő felmondásán, vagy egy ügyfélnek a reakcióján, vagy egy nagy változáson, ami történik az üzleti életben, vagy a politikai életben, mert már azt láttam, hogy volt. Ezen már túlmentünk.
Harcos vagy hadvezér?
Én hadvezér vagyok. Bizonyos szituációkban nem riad vissza a személyes harctól sem. Tehát alapvetően hadvezér vagyok.
Hát nem riadsz vissza, mert egész fiatalon szembesültél egy egészségügyi problémával, ugye, ha szabad mondanom, ha nem bánod, a gerinc sérv, amit javítani kellett.
Ez nekem nagyon furcsa volt, mert gyerekkoromtól fizikai munkát végeztem, futottam, lovagoltam, úsztam, nem tudom, és nagyon-nagyon sokat beletettem a munkába, tehát én 35 éves koromig több filmben is szokták mondani, és nem tudom pontosan idézni, de az a lényege, hogy aki szombaton nem dolgozik elég sokáig, az meg sem érdemli, hogy vasárnap bejöjjön, és ezzel voltam tényleg, tehát egy vasárnap.
Ezt még nem hallottam, de titokba tartom, nehogy bárki megtudja a főnökeim közül.
És én vasárnap is még, és úgy, hogy alkalmazott voltam, tehát én végig dolgoztam a szombatot, és még vasárnap délőtt is, ha kellett, bementem. És akkor, mikor szembe jött az első ilyen pofon, akkor azon gondoltam, hogy húha, akkor most eddig nem hiányoztak azok a szombat-vasárnapok, de már lehet, hogy nem fogom tudni azokat a dolgokat megcsinálni, amire lehet, hogy vágynék. És ez egy nagyon komoly visszanézést és újrakalibrálást jelentett az életemben, és egy kicsit ott kezdődött a második életem, hogy ezen elkezdtem gondolkodni, és utána, amikor a cégnél elértünk odáig, hogy megépítettük a céget, és látszott, hogy sikerült, és már én döntöm el, hogy akarom-e vinni, vagy nem, onnantól meg már ez igazán belejött. És ez nagyon jó pillanat volt, ezek a nehéz pillanatokból nagyon sokat merítettem, ugyanígy, hogy most ez mindig lehet fokozni az embernek, ugye nekem többször megmutatték a gerincemet, ez nehéz volt, és akkor mindig erre van még egy réteg, hogy amikor másodszor műtik meg, akkor azt mondják, hogy hát Nyisztor úr azért nézzen körül, mert alig, ha nem rákos. És akkor, amikor másodszor ütenek meg, és így gondolkodsz, és akkor így gondolkodsz egy jó 2-3 órát, hogy holnap egy nagyon nehéz műtét, de ott még nem fog véget érni. És akkor úgy nagyon gyorsan összerándozod, hogy mi a fontos az életedben neked, mi a nem fontos, összepakolod, és ez nagyon-nagyon segít a fókuszálásban. És ebből nagyon pozitívan is ki lehet jönni, tényleg nagyon pozitívan is ki lehet jönni. és teljesebb életet lehet élni.
Nagyon nagy cégetek van, ami nagyon így szembe jött, az az, hogy arra beszélünk, hogy mennyire rossz a közoktatás Magyarországon, és hogy mennyire le vagyunk maradva. De nekem ebből az összegből, meg a több mint 100 000 ember, leoktatott emberből az jött le, hogy azért ez nem egészen úgy van, hogy el vagyunk maradva, és rossz az oktatás. Tudom, hogy ez egy specializált, a cégek által finanszírozott, tehát vannak itt szűkítő körülmények, de mégis ezek szerint van itt tudás, és a piac megoldja a tudás hiányt.
Magyarországon az a helyzet, hogy mivel a magyarországi bérek azért nincsenek szinkronba, ha finoman szólvasom, a nyugatiakkal, viszont amiket mi tanítunk, annak az ára az nagyon szinkronban van vele, ezért a magánember nem engedheti meg ezeket a képzéseket, hanem valamilyen szempontból a cég segítségével tudja megoldani. És ezek az elmúlt 15 évben, ha azt mondom, hogy évente 10 000 ember át volt nálunk valamilyen képzésen, az egy nagyon jó szám, de ha belegondolunk, hogyha mondjuk mi vagyunk a piacvezetők, és azt gondolom, hogy minden embernek minden évben legalább 2-4-6 napot kéne azzal foglalkoznia, hogy ő maga változzon, akár mint ember, akár mint a szakmájában, ahhoz képest, ha ezeket felszorozzuk, ez nagyon-nagyon-nagyon kicsi ahhoz, hogyha mi tényleg egy tudásalapú társadalmat szeretnénk létrehozni. Európában olyan cég, aminek ennyire széles a repertoárja, nagyon kevés van, mint mi. És nem azért, mert mi annyira ügyesek vagyunk, hanem ott, ha az informatikának egy szegmenséhez értesz, vagy a vezetőképzésnek egy szegmenséhez értesz, vagy van egy nagyon-nagyon jó sales modellt fejlesztő dolgot, abból vígan megélsz. De Magyarországon csak akkor tudtunk mi megmaradni azzal a gárdával, ha nagyon-nagyon sok mindent próbáltunk
ki. Amolyan vegyesboltot kell üzemeltetni? Rossz példával?
Rossz példával, igen. Én inkább azt szoktam mondani, a külföldi partnerek jönnek hozzánk, hogy mi nekünk az a különlegességünk, hogyha olvastad az alapítványt, hogy mi tudunk atomerőmet építeni, de akkorát, ami elfér a tenyeredbe, ami nyugaton egy nagy robosztus cég csinálja, azt meg tudjuk mi kicsit csinálni, és nagyjából ugyanolyan outputokat tudunk tenni. De azért ennek mindig vannak hátulütői, mert az, hogy egy időpontban legyen annyi érdeklődés egy bizony specializált témába, 5-600 fajt, az nagyon nehéz összerakni. Tehát azt mondom, hogy olyan dolgot kell csinálni igazából, amire abban az idő pillanatban szükség van. És most még sokkal-sokkal nehezebb, mert régebben ez úgy volt, hogy a technológiák azok nem értek ennyire össze. Azt mondtad, Microsoft, vagy Cisco, vagy VMware, és ezek most itt tűnnek el. Azzal, hogy felhőbe megy minden, levelezést veszünk, nem Microsoft Exchange Server. Az AI-on még sokkal-sokkal jobban, még inkább arra megy a dolog, hogy egy adott problémát akarsz megoldani, és alatta ki kell rakni a logikai kockákat. Na most az, hogy több cégnek egyszerre ugyanarra problémájára mondj egy jó megoldás, az egyre-egyre nehezebb. Tehát nagyon-nagyon alakul át ez a piac, talán a legeslegyorsabban alakul át a világon, ami föladja a leckét mindenkinek, aki ezzel foglalkozik. Meg igazából mi a cégeket is arra tanítjuk, hogy a változást kezelni tudják. Tehát például az ES pont olyan, hogy a teljes szervezetet tanítani kell különböző szinten erre, hogy az ő nézőpontjából hogyan, mit fog jelenteni az AI, teljesen mást a vezetőségnek, teljesen mást a kollégáknak, és ha megtanítjuk, hogy ezt a folyamatot hogy lehet megtanulni, akkor utána, ahogy változik az AI, a következőket rátenni, rétegződni, ez már könnyű. Struktúrát kell építeni. És ebbe van előrébb a nyugat, mint mi, vagy Európa, hogy kicsit úgy érzem magam most, mikor bemegyünk ilyen magyarországi cégekhez, egyszerre sírok és nevetek, mert hál' Istennek, internetnek, mindennek köszönhetően az AI-jal majdnem mindenhol foglalkoznak, tudják, próbálják, csinálják, de egy kicsit azok a karikatúrák jutnak az eszembe, amikor ilyen ősemberes, hogy ott behozzák a kereket, meg a tüzet, és mi mindent lehet vele csinálni, és valakik meg kocsit építenek belőle, de a többiek meg próbálgatják, használják. Nyugaton már gyakorlatilag struktúrákat, üzleti problémák folyamatnak a folyamataiba építik bele, mi meg még próbálkozunk egy csomó helyen. Tehát,
ez mitől van azért, mert itt vagyunk Közép-Európában, vagy más a fejünk?
Bocsánat, ez általános volt, érettségi szint. Nyugat-Európában, különösen a nagyvállalatoknak a központjai azért nem Magyarországon vannak. Ott az teljesen normális az, hogy jön valami, és beépítjük pláne, ha ennyire fontos dolog, beépítjük az eddigi processzeinkbe. Mi nálunk ez a kipróbáljuk, megnézzük, mi van, ez a folyamat, ez a rácsodálkozási folyamat hosszabb. Mert még nem értük el azt a termelékenységi szintet, hogy ezeket meg kell nézni, és nagyon gyorsan kell implementálni. Ez az implementálási idő, ami más nálunk.
Az egész magyar gazdasági élet a termelékenységi problémával van tele.
Így van.
Már nagyon régóta nem is emlékszem, hogy volt-e olyan közgazdász az elmúlt 20 évben, aki ne ezzel foglalkozott volna, hogy hát a kiugrás az a termelékenység javításán múlik. Közhely az is, hogy hát ehhez kiművelt emberfők kellenek, és hogy valóban az oktatásnak mekkora szerepe, de én úgy érzem, hogy ezek mind ilyen elméletek, így mondások. Ez a tudásgazdaság, ez így önmagában, ez létezik, vagy csak egy feltétel ahhoz, hogy valóban termelékenyek legyünk?
Ha holnaptól nem mennék be a cégemhez, és soha többet nem foglalkoznék ezzel az iparággal, akkor is azt mondanám, hogy Magyarországnak ez az egy kitörési pontja van. Nem leszünk gyorsabb, meg ügyesebb összeszerelő központ. Ez nem kritika semmilyen eddigi dologra, de se az akkumulátorgyárak, se az autógyártás nem fogja nekünk elhozni a jövőt. Az sokkal jobban becsülöm, amikor itt van valamelyiknek a K+F központja. Nagyon soknak egyébként itt van, abból sokkal több mindenre tudunk menni, hiszen pont az a lényege, amivel mindig is foglalkoztam, hogy a tudás az az egy dolog, amit, hogyha egy másik embernek továbbadok, akkor ugyanannyi marad nekem, és az is továbbadja, és egyre több lesz belőle abból az egy egységből. Semmi más nincsen, amit ilyen könnyen, gyorsan lehet sokszorosítani, úgy, hogy nem kell hozzá gigantikus erőforrás. Szemlélet kell. És én azt nagy kudarcnak élem meg, akár saját magammal szemben is, hogy ezt az elmúlt 10-15-20 évben nem tudtunk ezzel komolyan foglalkozni, és nagyon-nagyon jó szintről indultunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok multinacionális cég azért jött ide, és azért nőtt ki egy Graphisoft, vagy egy több olyan iparági dolog, hogy, mert itt olyan kiművelt fők voltak. De elvesztettük ezt a dolgot, amiben erősek voltunk. És ezt nagyon gyorsan helyre kell tenni, mert ha helyre tesszük, akkor ez bevonza ezeket a dolgokat. Akkor nem az van, hogy mi másoljuk az észteket közigazgatásba, meg akkor csináljunk olyant, mint a Revolut, hanem akkor, hogyha ott vannak az okos emberek, akkor azok ki fogják találni, hogy mit kell változtatni, és mit kell csinálni, és én csak ezt az esélyt látom abból, hogy a termelékenységünkbe visszakerüljünk oda.
És van erre valódi esélyünk, hiszen most arról beszéltünk, hogy a mások elhúztak mellettünk, és ez tényleg így van. Tehát ahhoz, hogy mi legalább elérjük azt a szintet, talán meg is haladjuk, ahhoz nekünk kétszer akkora sebességgel kell növelni a tudásunkat, előre menni, vagy ez nem így működik ebben az iparágban?
Nem az iparágban nem így működik, hanem alapvetően arra kell, a multiplikátor hatásra kell rámenni, az, hogy 1 + 1 = 3, vagy 4, vagy 5. Nem muszáj minden lépést megtennünk, amíg ők végigmentek. Elé lehet vágni. Semmi nem akadályoz meg minket, hogy holnap utántól másképp csináljuk az iskolákba. Remek példák vannak. Nem kell végigmennünk az evolúciós úton. Én nem így érzem. Én azt gondolom, hogy ezt igenis hamar, mást értünk hamarabb, nem 2 év alatt, de belátható időn belül, én azt gondolom, hogy 4-5-10 éven belül nagyon nagyot lehet előrelépni.
Sokan, hát szerintem mindenki az államra mutogat, én azt látom, vagy azt gondolom, hogy ebben a piacnak jó lenne, hogyha segítséget nyújtanának piaci cégek. Ez lehetséges? Vagy ugye a profitorientáltság a piaci cégeknek ez annyira beszűkíti a mozgásteret, hogy ilyen típusú társadalmi hozzájárulást nem is lehet várni a piaci cégektől.
Hát ez nem így van. Nekünk nagyon komoly, van egy másik cégünk, amiben rengeteg Net Akadémiának hívják, amiben rengeteg e-learning tartalom van, és mi a középiskolás tanároknak teljesen évek óta teljesen ingyen adjuk a tartalmat. Jelentkezni kell, és annyit tanulnak, és arra használják, amire akarják. Tehát én azt gondolom, és a többi cég is úgy van, én azt gondolom, hogy ha látják, hogy ez hova megy, biztos, hogy a piaci cégeken nem múlik, hogy segítséget nyújtanak, hiszen amikor van a másik paradoxon, nincs olyan, hogy elég tudás. Tehát, hogyha odaadjuk nekik, amit most van, és segítünk, akkor az még a következő lépésre teszi őket felkészültek.
A tudás az egyre szélesebben nyitja, hogy úgy mondjam, az
igen,
ollót.
Igen, tehát ettől nem kell félni, és nem az államra kell mutogatni, de az, hogy nyitott szívvel közelítsenek ezekhez a kérdésekhez, hogy igenis tudásalapú társadalmat kell építeni, és meghallgatni ezeket, hogy hogyan meg mint lehet csinálni, ezekben én nem hiszem el, hogy lenne olyan, aki ne szívesen venne részt, és ne szívesen tenné oda, amilyen van, ha látja, hogy ez komolyan veszik, és ebből holnap után, azután lesz már valami. Mert ez nem annyira nehéz.
Hát igen, jó lenne, nem csak egy ilyen szlogenné, sok konferenciákon, meg nem tudom, hol ismételget a szlogenné válna ez a tudás alapú társadalom, hanem múlhatatlan igény alakulna ki. De ezek szerint mondjuk például a piaci cégeken ez nem múlik.
Nem múlik, és én tényleg ezt a kitörési pontot tenném, mert minden másban azt gondolom, hogy mondjam, van nálunk jobb. Tehát az, hogy az olcsó munkabérből akarunk előrébb kerülni, nem tudom megmondani, hogy pontosan mit kéne Magyarországnak tennie, mert nem vagyok ilyen okos. De ha sok okos ember van itt, és folyamatosan oda visszatérünk, ami annak idején, ott az 1900-es évek elején, amikor az volt, hogy Magyarországot Marx lakók lakják, és azt látják, hogy itt van a legjobb, Európában az egyik legjobb oktatás, és nagyon okos emberek vannak, és eleve már a magyar nyelvnek a nagyon különbözőségét is, én azt gondolom, hogy egy másik gondolkodásmód ott is hozhat magában, de ez nem értek, de ez biztos, hogy egy picit más logikával gondolkodunk, akkor ezek az okos emberek, ezek fel fogják tudni találni és mutatni a jövőt, hogyha ha adunk nekik teret, és mások másképp fognak ránk nézni. És szerintem ezt kell most visszaépítenünk, vagy megcsinálja más, és ugye ne felejtsük el, hogy egy ilyen tudásalapú társadalomnak vonzása van. Nekem is nagyok a gyerekeim. Hova akarnak menni? Ahol tanulhatok, ahol fejlődhetek. Vagy megcsinálunk egy olyan vonzáspontot, hogy legalább ne menjen el, vagy csinálunk egy olyant, hogy jöjjön ide. Nem könnyű, de én azt láttam eddigi életemben, hogy nagyon sok ilyen nehéz dologba vágtunk neki, és hogy az ember nekivág egy ilyennek, akkor 2 év alatt már ennek lehet számottevő, kimutatható eredménye, hogyha valamit küzd az ember, hogyha egy olyan lépést közt választ. Nem szabad bátortalannak lenni, és ebben például, amiben mi dolgozunk iparág, ez nagyon könnyű, mert egy felnőtt képzést, ezt könnyű átalakítani, sokkal-sokkal nehezebb mondjuk egy egyetemi dolgot, hiszen ott azért egy nagyon komoly struktúra van, rengeteg olyan szempont, de ott is, ha elkezdenek az egyik irányba menni, és már ott is azért vannak jó folyamatok, akkor ez nagyon hamar látszik az eredmény. De ebben tényleg hinni kell, és a rendező elveket átalakítani. Volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy ha Magyarországon mindenki tudná jól használni az Excel-t, az 0,5% GDP növekedést eredmény. És sokszor azt mondom, hogy már akár ennyi is elég lehet.
Te foglalkozol, mondjuk így talán, coachulással, vezetői tanácsadással. Ha most ezt mindezt magadra vetíted is, te vagy ha létezik ilyen, hogy saját magad coacha, és egy mondatot mondanál magadról, vagy magad, azt meg tudnád fogalmazni? Hogy a jövőre vonatkozóan mi lenne jó, miben lenne érdemes változni, vagy mit tarts a szemed előtt?
Hát ez nagyon nehéz, emberileg, vagy cégileg.
A beszélgetésünkből az következik, hogy ha emberileg csinálsz valamit, akkor annak van céges lenyomata.
Azoknak a típusú embereknek, mint én, akik nagyon célorientáltak, és nagyon szeretnek hasznos mozdonynak, és jól funkcionálnak lenni, annak nagyon nehéz, hogy a nem olyan gyorsan változik, vagy tudja megváltoztatni a körülötte lévő világot, meg egyébek. És én azt tanultam meg, és arra kell emlékeztetnem magamat, hogyha ehhez lazábban állok hozzá, és figyelembe veszem, hogyha jönnek is a nehézségek, szintén egy nagyon jó pszichológus mondta, hogy minden elmúlik egyszer, akkor sokkal-sokkal produktívabb tudok lenni. És azért csinálom tudatosan, hogy ennyi mindent csinálok, mert könnyebben abba az állapotban tart, hogy higgadtan azt az egy kis követ tedd odébb, azon mozdíts egyet, és az lesz az a 20%-ból az lesz az a lépés, ami a legtöbbet fog tovább. És hogy ezt tegyem magam minden nap, hogy a nagyon jó a szorgalom, nagyon kell a kitartás, de sokszor nem az izzadság csepp vezet a legrövidebb útra is, és erre mindig emlékeztetnem kell magamat, mert a hév meg a lendület az azt gondolja, hogy kicsit olyan, mint a magyar túrázó, aki le akart jönni a rövid úton, még azt hiszem az Atlasz-hegységbe, és lett belőle egy National Geographic cikk, hogy 10 nap a dzsungelbe egyedül. Nekem ez kell, hogy amit mondtam, hogy 2 év alatt szinte bármit meg lehet építeni, bármit, tényleg bármit, és hogy azt higgyem el, hogy azt meg lehet úgy is, hogy közben kvázi jól érzed magad, és nem mondasz le mindenről, és lehet, hogy könnyebben megy ez. Tehát ezt mondanám magamnak.
Nyisztor József, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszélgettünk rólad, meg hát a cégedről is egy kicsit.
Nagyon szépen köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Nyisztor József, a Training 360 ügyvezetője és társtulajdonosa volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.